Vége a 8. napnak. Már csak 2 napunk van hátra, de arra, hogy komolyan gyakoroljunk, csupán 1 nap maradt. Még 1 nap is sokat számít, ha igazán komolyan gyakorlunk, úgy, ahogy azt a technika megköveteli tőlünk. Így komoly eredményeket érhetünk el. Egy másik fontos dolog. Pontosan értsük meg a technikát, hogy hazatérve helyesen gyakorolhassunk, és alkalmazhassuk azt mindennapi életünkben. Egyébként hiába gyakorlunk keményen és komolyan, ha nem a megfelelő módon tesszük azt, akkor az eredmények, melyeket a technika segítségével elérhetünk, nem valósulnak meg. Tartsuk szem előtt a technika 2 fontos elemének megértését. Mindkettő egyformán fontos. Az egyik a tudatosság, a másik a semlegesség. Ezek olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mint egy madár szárnyai. A madár mindkét szárnyának egyforma méretűnek, egyforma erejűnek kell lennie ahhoz, hogy repülni tudjon, mint ahogy a lovaskocsi 2 kerekének is egyforma méretűnek és erejűnek kell lennie, különben nem használható. Tehát mindkettő, a tudatosság és a semlegesség is egyformán fontos. Ha tudatosak vagyunk, de nem vagyunk semlegesek, az nem vezet eredményhez. Ugyanígy, ha semlegesek vagyunk, de nem vagyunk tudatában az érzéseknek, az sem vezet eredményhez. Jó, ha tudatában vagyunk a külső valóságnak, a durva, látható valóságnak, de ez nem vipassana. Ugyanígy, jó, ha tudatában vagyunk a testünkre és tudati rendszerünkre vonatkozó durva valóságnak, de ez sem vipassana. Tudatában lehetünk testünk minden tevékenységének, valamint a tudatban megjelenő erős és durva érzelmeknek egyaránt. Az ilyenfajta tudatosság segít ugyan, de a megvilágosodott nem ezt tanította. Ő azt tanította, hogy a testünkben megjelenő érzésekkel gyakoroljunk. Voltak Buddha előtt más tanítók is. Voltak tanítók Buddha idejében és őt követően is. Közülük majdnem mindegyik, leszámítva azokat, akik valamilyen immorális tevékenységgel foglalkoztak, majdnem minden igazán szent ember ugyanazt a dolgot tanácsolta. Ne reagálj az érzékelés tárgyaira. Egy adott forma, szín, fény, hang, szag, íz, érintés, gondolat lehet, hogy kellemes, lehet, hogy kellemetlen. Egyik esetben se reagálj. Ne hozz létre ezzel újabb sóvárgást és elutasítást. Ez nem számított újdonságnak. Gautama a Buddha nem ezt fedezte fel, nem ebben állt a megvilágosodása, hanem abban, hogy a probléma mélyére hatolt. Minden korábbi tanító a Salayatana-nak, a 6 érzékszervnek és azok tárgyainak tulajdonított jelentőséget, mintha a sóvárgás és az elutasítás a 6 érzékszerv tárgyainak köszönhetően jönne létre. A látszólagos szinten ez ugyan tényleg így van, de az ő felfedezése a
Salayatan paccaya bhassa,
vagyis a 6 érzékszerv kapcsolatba kerülése volt az érzékelés 6 tárgyával. Ezután a
bhassa paccaya vedana
következik, vagyis ez a kapcsolat létrehoz egy kellemes vagy kellemetlen érzést a testünkben. Majd a
vedana paccaya tanha,
miután megtapasztaltuk testünkben az adott érzést, csak azután jelenik meg a sóvárgás vagy az elutasítás. Ez a kapocs hiányzott a korábbi tanításokból. Az emberek korábban gyakoroltak ugyan, hogy megszabaduljanak a sóvárgástól és az elutasítástól, de ez mind csupán a felszínen történt, a gyökerekre nem volt hatással. Nem ismerték fel, hogy el kell jutniuk a testi érzések szintjére ahhoz, hogy a szennyeződések gyökereit eltávolíthassák. Ez volt Gautama a Buddha felfedezése az emberiség számára. Egy módszer a szenvedésektől való teljes megszabadulásra. Ha figyelmen kívül hagyjuk, akkor tudatosságunk nem lehet teljes. A testi érzések tudatosítása, valamint semlegességünk megtartása a kellemes vagy a kellemetlen érzésekkel szemben jelentik a kocsi 2 kerekét. Ezek jelentik a madár 2 szárnyát. Annak érdekében, hogy fejlődhessünk, mindkettőnek egyforma méretűnek és ugyanolyan erősnek kell lennie. A légzésünk szemlélésével kezdtünk, majd leszűkítettük a megfigyelt területet. A terület leszűkítésének fontos célja van, hiszen amikor egy nagyobb területen dolgozunk, akkor tudatunk nem válhat elég élessé. Ilyenkor tudatunk csak a nagyon durva érzéseket képes észlelni, mint például a fájdalom, a nyomás vagy a melegség. Ekkor tudatunk nem válhat élessé. Minél kisebb viszont a tudatosított terület, annál élesebb, annál érzékenyebb lesz tudatunk. A harmadik nap után el is kezdtük észlelni az érzéseket ezen a piciny területen, majd még tovább szűkítettük a területet, ahol ugyanúgy észleltük az érzéseket. Most már bárhol képesek vagyunk észlelni az érzéseket. Rendkívül fontos állomás a megszabadulás ösvényén, amikor mindenütt észleljük az érzéseket. El kell, hogy érjük ezt a szintet. Nem számít, hogy durva vagy finom érzések jelennek meg, a lényeg, hogy mindenütt észleljük őket. Testünk egyetlen része sem maradjon érzéketlen vagy üres, vagyis érzések nélküli. Az érzések folyamatosan jelen vannak mindenütt, csupán a tudatunkat kell elég élessé tenni ahhoz, hogy képes legyen megtapasztalni azokat. Ez egy rendkívül fontos állomás. Ennek elérését nem lehet siettetni vagy erőltetni. Az egyszerűen, természetesen fog megtörténni. A mi dolgunk az, hogy folyamatosan haladjunk figyelmünkkel, és ahol nem tapasztalunk érzéseket, ott várjunk egy percet, aztán haladjunk tovább, és a következő alkalommal megint várjunk egy percet. Rendkívül türelmesen végezzük mindezt, így tudatunk egyre finomabbá, egyre érzékenyebbé válik, és lassan mindenütt észlelni fogja az érzéseket. Egy másik nagyon fontos állomás a teljes fizikai és tudati rendszerünk feloldódása, amikor az egész puszta vibrációvá válik. Buddha ezt bangának nevezte. A banga jelentése tökéletes feloldódás. Ezt sem siettethetjük, engedjük, hogy természetesen megtörténjen. Amint szemléljük az érzéseket, tudatunk egyre finomabbá, egyre élesebbé és egyre érzékenyebbé válik, és ez mind magától történik meg. Így jut érvényre a természet törvénye. A merev, erőteljes, durva érzések elkezdenek feloszlani, felbomlani, majd feloldódni. Ez a feloldódás jelenti a bangát, amikor elkezdjük megtapasztalni a rendkívül finom vibrációk szabad áramlását egész testünkön át. Ez egy rendkívül fontos állomás, s mégis, ahogy Buddha mondja, egy nagyon veszélyes tapasztalat is egyben. Abban az értelemben veszélyes, hogy átjutva a kellemetlen, durva, merev érzéseken, hirtelen vibrációk nagyon kellemes áramlását tapasztaljuk. Tudatunk régi, rögzült viselkedésének köszönhetően pedig elkezdünk sóvárogni és ragaszkodást építünk ki. Ez remek. És pontosan ez jelenti a veszélyt. Könnyű semlegesnek maradni a kellemetlen érzésekkel szemben, hiszen tudjuk, hogy azok elmúlnak, és egyidejűleg elkezdjük megtapasztalni a finomabb érzéseket. De amikor megjelennek ezek a finom érzések, akkor ragaszkodni kezdünk hozzájuk. Buddha figyelmeztet bennünket arra, hogy ez az állomás nagyon veszélyes. Nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, hogy ne építsünk ki ragaszkodást a megjelenő kellemes érzések irányában, mert ez esetben fejlődésünk megtorpan. És nem csupán megtorpan, hanem elkezdünk visszafejlődni, mert egy újabb sóvárgást, újabb ragaszkodást hozunk létre. Amikor a kellemes érzések, a finom vibrációk áramlása véget ér, hiszen azok sem tartanak örökké, keletkeznek és eltűnnek, akkor ismét egy igen mélyen gyökerező szankára jelenik meg, mely egyébként nem jött volna a felszínre. Amikor elkezdjük a finom vibrációk szabad áramlásának érzékelését, amikor elérjük a teljes feloldódás állapotát, csak akkor képesek a felszínre jönni a nagyon mélyen gyökerező szankárák. Lehet, hogy olyan típusú szankára jelenik meg, melynek durva természete van, és így újból durva és kellemetlen érzések jelennek meg testünkben. Ilyenkor csalódottá válunk, s úgy érezzük, hogy visszafejlődöm, olyan csodálatos érzéseket tapasztaltam, és most azok mind eltűntek, és megint itt vannak ezek a kellemetlen érzések. Ha így gondolkodunk, akkor nem értettük meg jól a dhammát, és elkezdtük az érzésekkel való játszmát, és ez az, amit egész életünkben teszünk. Egy hang lehet kellemes vagy kellemetlen, egy látvány lehet kellemes vagy kellemetlen, egy illat lehet kellemes vagy kellemetlen, egy íz lehet kellemes vagy kellemetlen, egy gondolat lehet kellemes vagy kellemetlen, és épp úgy egy érzés a testünkben lehet kellemes vagy kellemetlen. Mi szünet nélkül folyamatosan sóvárgással vagy elutasítással reagálunk ezekre. Ugyan mi a különbség a kellemes és a kellemetlen érzések között? Ha ezt tesszük, akkor nem értettük meg a dhammát. A sorozatos figyelmeztetések ellenére találkozunk olyan tanítványokkal, szerencsére kevesen vannak, akik egymás után végzik a tanfolyamokat, és mégsem értik a technika lényegét. Nem értik meg a dhammát. Élvezettel tölti el őket a kellemes érzések megtapasztalása, a kellemetlen érzéseket viszont elutasítják. Játszmáznak az érzésekkel. Ez viszont egyáltalán nem vipassana. Nagyon körültekintően kell eljárnunk, hogy pontosan megértsük a technika lényegét, annak érdekében, hogy a kívánt módon gyakorolhassunk, s ezáltal elérhessük a megfelelő eredményeket. El kell jutnunk a gyökerek szintjéhez, az érzések szintjéhez, s az ott megjelenő bármilyen érzéssel szemben semlegesnek kell maradnunk. Minden érzésnek, legyen az finom vagy durva, kellemes vagy kellemetlen, ugyanaz. A keletkezés és az elmúlása jellemzője. Ez az, amit meg kell tapasztalnunk. Egy merev, erős, durva érzés megjelenése teljesen egyértelmű. Az érzés előbb felbukkan, egy ideig jelen van, majd eltűnik. Attól, hogy ezek az erőteljes, merev, durva érzések feloldódnak és vibrációkká alakulnak, még ugyanaz, a keletkezés és az elmúlás marad a jellemzőjük. Ekkor ez a folyamat rendkívüli gyorsasággal megy végbe. Amint valami megjelenik, nyomban el is tűnik, keletkezik és elmúlik, de ettől még ugyanaz marad a jellemzője. Az érzések sajátosságát nagyon pontosan meg kell értenünk. Vedd észre, hogy az érzések változnak, folyamatosan változnak. Ezért nincs értelme a sóvárgásnak, nincs értelme az elutasításnak. Ez vezet el tudatunk rögzült szokásának megváltoztatásához. Ha nem ez történik, akkor mélyen, legbelül folytatódik a megsokszorozás folyamata. Egyik szankára után a másikat hozzuk létre. Minden pillanatban létrehozunk valamilyen szankárát, hiszen az érzések minden pillanatban jelen vannak egész életünkön át. Minden pillanatban jelen van valamilyen érzés. Tudatunk legmélye folyamatosan kapcsolatban áll ezekkel az érzésekkel. Nem számít, hogy ébren vagyunk vagy alszunk, a tudatalatti a nap 24 órájában kapcsolatban áll a testünkben megjelenő érzésekkel. Vegyük például azt, amikor mélyen alszunk. Azt mondjuk ugyan, hogy mélyen alszunk, de valójában csak a tudatos tudatunk alszik mélyen. Az úgynevezett tudatalattink folyamatosan tudatában van a testünkben megjelenő érzéseknek. Ha mondjuk egy szúnyog megcsíp bennünket, az úgynevezett tudatalatti azonnal észleli. Ez egy kellemetlen érzés. És mi anélkül, hogy tudnánk róla, elhagyjuk vagy lecsapjuk a szúnyogot. De a kellemetlen érzés továbbra is jelen lesz, mi pedig megvakarjuk, megdörzsöljük a csípés helyét. Így megy az egész éjszaka. A szúnyogok jönnek és csípnek, és mi nem tudunk róla, vagyis a tudatos tudatunk nem tud róla. Ez azt mutatja, hogy egy óriási fal van a tudatos tudat és a tudatalatti között. Amikor ébren vagyunk, tudatos tudatunk egy nagyon durva szinten a külső dolgokkal van elfoglalva. Viszont tudatalattink továbbra is kapcsolatban áll a testi érzésekkel, és folyamatosan reagál azokra. Ha valahol megjelenik a nyomás érzése, reagál rá. Ha megjelenik a fájdalom, reagál rá. Ha megjelenik a viszketés, reagál rá. Szünet nélkül folyamatosan reagál. A tudatalatti rögzült szokásává vált a folyamatos reakció. Ha nem változtatjuk meg ezt a rögzült szokást tudatunk legmélyebb szintjén, akkor nem leszünk képesek megszabadulni szenvedéseinktől. Ha csupán annyit teszünk, hogy megpróbáljuk rendbehozni a fa ágait, galjait, leveleit, virágait és gyümölcseit, de a fa gyökere beteg marad, akkor folyamatosan romlik az állapota. Amíg pedig a fa gyökere beteg, addig a fa sem lehet egészséges. Ugyanígy a tudatos tudatunk sem lehet egészséges, amíg tudatalattink beteg. Ez a felismerés vezette el Buddhát ahhoz, hogy tudatalattink legmélyebb szintjével kell dolgoznunk. Pontosan ez az, amit elkezdtünk. Folyamatosan emlékezetünkben kell tartani, hogy a tudatunk legmélyével kell dolgoznunk. Számos más technika, másfajta meditáció létezik. Nem azért vagyunk itt, hogy ezeket bíráljuk, de ami ezt a technikát illeti, az már az elején a tudat legmélyebb rétegeivel kezd el dolgozni. Nem érhetünk célt, ha figyelmen kívül hagyjuk tudatunk legmélyebb rétegeit, mert a szankárák megsokszorozódásának folyamata folytatódik. Minden pillanatban létrehozzuk a sóvárgás vagy az elutasítás újabb szankáráját, és emellett állandóan jelen van a tudatlanság szankárája is, hiszen nem vagyunk tisztában vele, hogy mi történik bensőnkben. Ez szenvedéshez vezet, hiszen minden szankára szenvedés. Jelen van tehát a megsokszorozódás törvénye. Ahogy a külső világban, például a növényvilágban, belül, mélyebb szinten ugyanúgy jelen van a megsokszorozódás folyamata. És van arra mód, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, és megváltoztassuk ezt a rögzült szokást. A természet létrehoz például egy piciny magot, mondjuk a banyánfa magját. Ez a trópusi országokban honos banyánfa óriásira nő, de magja piciny, akár egy szezámmag. Ebben a piciny magban benne rejlik a hatalmas banyánfa. Ha elültetjük, akkor kihajt és hatalmasra nő, s rendkívül sokáig, akár több száz éven keresztül is életben marad. Egyetlen magból lesz az a sok-sok gyümölcs, s minden évben gyümölcsök százait hozza. Évszázadok alatt pedig gyümölcsök millióit hozza ez az egyetlen mag. De bármilyen hosszú is legyen a bányámfa élete, eljön az idő, amikor megöregszik, korhadni kezd, elpusztul és kidől. Ekkor már nem hoz több gyümölcsöt. A látszólagos szinten azt mondhatjuk, hogy egy mag gyümölcsök millióit hozza. De a történet ezzel nem ér véget, a megsokszorozódás folytatódik. Értsük meg, hogyan. A természet törvénye szerint a gyümölcsök mindegyike, melyet az óriási banyánfahoz, ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező magokat rejt. Minden gyümölcsben ott van a mag, és ezekben a magokban ugyanúgy jelen van a hatalmas banyánfa. Gyümölcsök milliói, magok milliói, és minden egyes magban jelen van a hatalmas banyánfa. Ez egy véget nem érő megsokszorozódási folyamat. De a természet arra is megtanít bennünket, hogyan állíthatjuk meg ezt a megsokszorozódási folyamatot. Az valóban igaz, hogy minden magban jelen van a hatalmas banyánfa, de a magnak termőtalajra van szüksége. Szüksége van vízre, tápanyagokra, trágyára. Ha sziklás talajra kerül, nem képes növekedni. Nem lehet belőle banyánfa. A probléma abban rejlik, hogy az általunk elültetett mag szankárák millióinak újabb magjait hozza. Rendkívül sok van belőlük, és mi minden egyes magnak jó táptalajt biztosítunk. Folyamatosan minden mag számára jó termőtalajt adunk. Ó, én szankárám, növekedj csak szépen! Ó, én szenvedésem, növekedj csak, növekedj! Micsoda tudatlanság ez! Mégis ez az, amit folyamatosan teszünk. Ahhoz hasonlítható, amikor valaki magával cipel egy olajjal teri tartályt. Amikor szikrát kap a tartály, egy óriási robbanás következik be. Újabb szikrák ezrei jelennek meg. Nem vagyunk tudatában annak, hogy minden egyes általunk létrehozott szikra új szikrák százait, ezreit eredményezi. Mi pedig minden megjelenő szikrára még több olajat öntünk, tovább szítva a tüzet. Intellektuális szinten megértjük. Ez a sokszorozódási folyamat rendkívül veszélyes. Nem szabadna szankárakat létrehoznom, hiszen minden szankára ártalmas, minden szankára szenvedése megsokszorozódásához vezet. Ez csupán a dolog elméleti megértése. Ha nem gyakorlunk megfelelően az érzések szintjén, akkor nem leszünk képesek megszabadulni szenvedéseinktől. Pontosan értjük ezt. Valaki tüzet hoz felém, meg akar égetni. Ilyenkor legjobb, ha készenlétben tartom a víztartályt. Amikor közelembe ér, akkor kinyitom a víztartályt, és azonnal eloltom a tüzet. Intellektuális szinten tökéletesen tisztában vagyunk ezzel. De a valóságban, amikor valaki tüzet hoz felénk, mégis az olajcsapot nyitjuk ki. Hadd égjen! Rázudítok egy hordónyi olajat. Most megégsz, igaz, hogy én is megégek, mindketten megégünk. Aztán később rájövünk, hogy ez nem volt helyes. Nem ezt kellett volna tennem. Amikor tűzzel közeledtek felém, a vízcsapot kellett volna kinyitnom, hogy eloltsam a tüzet. Ekkor a mindenható Istenhez fordulunk és imádkozni kezdünk. Hibát követtem el. Kérlek, bocsáss meg, hibáztam. De mi legközelebb is elkövetjük ugyanazt a hibát, majd megint ugyanazt a hibát. Nem vagyunk képesek ebből az ördögi körből megszabadulni, mert nem ismerjük, mi történik a bensőnkben, s enélkül nem juthatunk előre. A mélyben folyamatosan jelen van ez a vulkánkitörés, ez a negativitás, ez a negatív reakció. Csak úgy szabadulhatunk meg tőle, ha elkezdjük szemlélni a testünkben megjelenő érzéseket. Meg kell tapasztalnunk ezeket az érzéseket. A technika egyik fontos része, hogy olyan élessé, olyan érzékenyé tegyük tudatunkat, hogy megtapasztalhassuk ezeket az érzéseket. A technika másik fontos része az, hogy maradjunk semlegesek, kiegyensúlyozottak, és ne reagáljunk. Értsük meg, hogy ami megjelenik, az mind anicca. Ez nem tévhit. De ne fogadjuk el csak azért, mert Buddha ezt mondta. Ne fogadjuk el azért, mert a hagyomány ezt tartja. Saját tapasztalatunk révén rá fogunk jönni, hogy minden dolog jellemzője az, hogy megjelenik, majd előbb vagy utóbb eltűnik. Keletkezik, majd elpusztul. Amikor minden feloldódik, akkor a keletkezés és elmúlás rendkívüli gyorsasággal történik. De akkor is ugyanaz a valóság van jelen, a keletkezés és az elmúlás valósága, vagyis az anicca. Így módon elkezdjük megváltoztatni tudatunk legmélyének rögzült szokását. Ez rendkívül fontos, és nekünk pontosan meg kell értenünk, hogy mit jelent ez. A természet törvénye az, hogy amikor sikerül leállítanunk új szankárák létrehozását, a régiek elkezdenek a felszínre jönni és eltávoznak. Amikor megőrizzük semlegességünket, akkor a régi szankárák a felszínre jönnek, és azt veszük észre, hogy azok egyre gyengébbek lesznek, majd eltűnnek. Ez a természet törvénye. Ez az, amit felismert a megvilágosodott. Ez volt az ő felfedezése. Erről a következőt mondta. A láncszem, amelyet vinyánának, tudatunk tudatosságának hívunk, minden pillanatban megjelenik, majd elmúlik. Ennek a legközvetlenebb kiváltóka a szankára. Minden pillanatban, amikor egy újabb szankárát hozunk létre, megjelenik a következő pillanat vinyánája, a következő pillanat tudatossága. Újabb szankárát hozunk létre, és újra megjelenik a pillanat tudatossága, a következő pillanatban megint egy újabb szankárát hozunk létre, és ekkor ugyanúgy megjelenik a következő pillanat tudatossága. Ez a folyamat megállás nélkül folytatódik. Életünk végén egy nagyon erőteljes szankára jön majd a felszínre, amely erős lökést ad a vinyánának, ami ezáltal egy másik testben jelenik meg újra. Ez így folytatódik egyre tovább és tovább. Ezt az igazságot ismerte fel a megvilágosodott. Vajon hogyan állíthatjuk meg ezt a folyamatot? Mindaddig, amíg szankárákat hozunk létre, ez az áramlás folytatódik. Amikor viszont megállítjuk az új szankárák létrehozását, egy ezzel ellentétes folyamat veszi automatikusan kezdetét. Itt van erre egy példa. A test és tudat így módon történő áramlása az élet áramlását jelenti. A test életben tartásához, a test áramlásának fenntartásához ételre van szükség. Az étel teszi lehetővé, hogy a test fennmaradjon. A tudat áramlásának fenntartásához pedig egy mentális ételre, szankárára van szükség. A tudat áramlása csak így tud fennmaradni, csak így tud folytatódni. Tegyük fel, hogy nem eszünk egy napon át, hanem böjtölünk. Böjtölünk, s az élet áramlása mégis fennmarad. Ha két napon át böjtölünk, ugyanúgy fennmarad. 5-10 napon, majd egy hónapon, két hónapon keresztül folytatjuk a böjtöt. Végül a test azért hal meg, mert hosszú időn át megvontuk tőle a táplálékot. De miért telt több hónapba, hogy táplálék hiányában a test elpusztuljon? Mert rendelkezésre állt a tartalékkészlet. A felhalmozott tápanyagokat és zsírokat kezdte el a test fogyasztani. Miután minden tartalékot felhasznált, csak akkor következett be a test halála. Ugyanez az alapelv vonatkozik a tudat áramlására is. Tudatunknak szankárákat adunk táplálékul. Testünknek az is elegendő, ha naponta csupán egyszer tápláljuk, így is fent tud maradni. De ahhoz, hogy a tudat áramlását fenntartsuk, minden pillanatban táplálékot kell, hogy adjunk neki. Minden pillanatban újabb és újabb táplálékra van szüksége. Ezzel a technikával pedig azt tanuljuk meg, hogy ne adjunk neki újabb táplálékot. Tegyük fel, hogy ebben a pillanatban nem adunk újabb táplálékot tudatunknak. Csupán tapasztaljuk az érzéseket, s mosolygunk. Ez anicca, anicca. Mentesek vagyunk a sóvárgástól, elutasítástól és a tudatlanságtól. Csupán tudatában vagyunk a dolgoknak, és nem reagálunk, nem hozunk létre semmilyen szankárát. A tudat áramlása mégsem szűnik meg. A következő pillanatban továbbra sem hozunk létre új szankárát, és a rákövetkezendő pillanatban sem hozunk létre új szankárát. A tudat áramlása mégis tovább folytatódik. Mégis hogy folytatódhat? A régi felhalmozott szankárákra is ugyanez az alapelv vonatkozik. Ha nem adunk tudatunk számára új szankárát ahhoz, hogy fenntartsa az élet áramlását, egy réginek kell a felszínre jönnie. Amint ez a felszínre jön, egy új vinyána jelenik meg. Újra hangsúlyozom, mivel nem adtunk semmilyen új szankárát tudatunk számára, így egy régi szankárá jön a felszínre, mely egy új vinyána megjelenését eredményezi. És ez így áramlik folyamatosan tovább. Amikor az összes szankárát felhasználtuk, minden szenvedésünktől megszabadultunk. Ez az alapelv valósul meg. De csak tapasztalás útján érthetjük meg, hogyan történik a régi szankárák feljövetele a felszínre. Tegyük fel, hogy létrehozzuk a harag szankáráját. Ekkor megfigyelhetjük, hogy a megjelenő érzések mindegyike nagyon kellemetlen, mivel egy biokémiai reakció vette kezdetét. A kellemetlen érzések és a biokémiai reakció áramlása miatt újabb haragot hozunk létre. Ezáltal egy újabb szankárát termelünk, ami újra elindítja a biokémiai reakciót. Megjelennek a kellemetlen érzések, amik pedig újabb haragot eredményeznek. Ez az ördögi kör szenvedésünk fokozódását eredményezi. Egyik szankárát a másik után hozzuk létre. Amikor viszont nem reagálunk a haragot követő biokémiai reakcióra, a nagyon kellemetlen érzésekre, akkor egy ideig továbbra is jelen lesz ugyan a harag, de ismételten nem reagálunk, és ezáltal a tudatunk rögzült szokása változni kezd. Tudatunk rögzült szokásának megváltoztatásához el kell jutnunk tudatunk legmélyére, a testi érzések szintjére, és tartózkodnunk kell mindenféle reakciótól. Ekkor látjuk majd, hogyan kezdenek el távozni a felhalmozott szankárák. Íme erre egy példa. Van egy rakás tűzifánk, melyet meggyújtunk, és az elkezd égni. Idővel még több fát teszünk rá, a frissen tűzre dobott fadarabok lángra kapnak, és a tűz elkezdi elemészteni azokat. A korábban tűzre dobott fadarabok is égnek, így a tűz rétegről rétegre egyre növekszik. Ha viszont nem teszünk újabb fát a tűzre, akkor csak a korábban rátett fadarabok égnek el, s így a tűz előbb-utóbb felemészti a rárakott összes fát, s lassan kialszik. A régi szankáráktól való megszabadulás módját kiki a maga módján érti meg. Úgy 30 évvel ezelőtt egy nyugati tudós kereste fel tanítómat. Egyik barátom barátja volt az illető. Megtudta, hogy Burmában van egy technika, s van egy tanító, aki arra tanítja az embereket, hogyan szabadulhatnak meg tudatuk negatív, rögzült szokásától, hogyan élhetnek egy békés és harmonikus életet, és hogy a tudat összes felhalmozott szennyeződése eltávolítható-e technika segítségével. Tudományos kutató lévén meg akarta vizsgálni, hogy is működik ez az egész. Eljött hát Burmába. Tanítóm rendszerint nem engedte, hogy egy új tanítvány 10 napnál hosszabb tanfolyamot végezzen. De ez esetben valahogy mégis úgy döntött, hogy kivételt tesz. Azonnal engedélyezett számára egy hosszabb tanfolyamot. 10 nap anapánával kezdte a gyakorlást. Olyan erős reakciók jelentkeztek nála, hogy időnként azt vettük észre, hogy 15 centire rugaszkodott a padlótól, mi alatt meditált. A tanítóm csak mosolygott. Egy napon aztán így szólt, menj és nézd meg, hogyan meditál. Mindenkinek volt külön meditációs cellája. Benéztem a szellőző nyíláson át, és azt láttam, hogy a vállainál. Egész teste remegett, mintha kísértet szállta volna meg. Mit csinál ez az ember? Visszamentem, és megkérdeztem a tanítomtól, hogy vajon mi történik vele. Ő csak mosolygott, majd nevetve azt mondta, remek, csak engedjük, hogy így történjen, ez jót tesz neki. És ő folytatta tovább a gyakorlást. Később megtudtuk, hogy kutatóként dolgozott a rakétaiparban. Ő fedezte fel és tervezte meg a nukleáris robbanófejjel ellátott interkontinentális ballisztikus rakétákat, és közreműködött a gyártásukban. Egy ilyen embernek milyen szánkárái jöhetnek fel? Aki a pokol tüzét hozza milliók elpusztítására, miféle szánkárái jöhetnek fel? Nem csoda, hogy azok így jöttek a felszínre. A tanítom csak mosolygott. Hagy jöjjenek csak, hagy jöjjenek! A tudós a tanfolyam végén rendkívül könnyűnek és boldognak érezte magát. A tanítom azt mondta neki, remek, megszabadultál a szennyeződésektől, és most könnyebbnek érzed magad. Ő így válaszolt, könnyebbnek érzem magam, ez tény. Boldogabbnak érzem magam, ez tény. De nem tudom felfogni, hogy tudatom szennyeződései, tisztátalanságai az érzések segítségével távoztak. Hogyan is tudnám ezt elfogadni? A tanítom nevetett, és azt mondta, rendben, akkor ne fogadd el. Buddha is ezt mondogatta, ne fogadd el. Ne fogadd el csak azért, mert én azt mondom. Ne fogadd el csak azért, mert a tradíció azt diktálja, vagy a szentírás azt mondja. Ezt saját magunknak kell felismernünk. Amikor saját tapasztalatunk révén megértjük, és úgy látjuk, hogy igen, ez valóban igaz, és valóban helyes, csak akkor fogadjuk el. Tudósunk hazatért. Néhány nap múlva egy levelet küldött, melyben így írt. Ez a meditáció csodálatos eredményeket hozott számomra. Rendkívül indulatos ember voltam korábban. Feszültségekkel terhes, rossz kapcsolataim voltak a főnökeimmel és a beosztottaimmal. Még a feleségemmel sem sikerült jó kapcsolatot kialakítanom. Most minden megváltozott. Valójában nem is arról van szó, hogy minden megváltozott. Én változtam meg. Óriási változás ment végbe bennem. Úgy érzem, minden nagyon jó, de mégsem tudom megérteni, miközük a testi érzéseknek ahhoz, hogy megszabadultam a szennyeződésektől. Tudósként pedig magyarázatra van szükségem. Néhány év múlva újra eljött hozzánk. Újból egy hosszú tanfolyamon gyakorolta a vipassanát. Hazatérve megint írt egy hosszú levelet, és mellékelt egy tanulmányt. Fémkohászati szakember volt, a fémek tisztításának szakértője, olyan fémeké, melyeket a rakéták gyártásához használnak. A következőt írta. Van egy alapelvünk, egy elméletünk. Amikor egy adott fémet tisztítunk, annak szupertisztává kell válnia. Egyetlen parányi részecskének, egyetlen idegen részecskének sem szabad maradnia a több 10 millió molekula között. 100%-ban tisztának kell lennie, szupertisztának. Mit kell tennünk ahhoz, hogy ilyen szupertisztaságú fémet nyerjünk? Előbb a felolvasztott szupertiszta fémből kiveszünk egy gyűrűnyi anyagot. Majd ezt a forró gyűrűt átvezetjük a rúd alakúra formázott tisztítandó fémen. Mivel a gyűrű teljesen tiszta, ezért az mágneses hatást fejt ki, és a rudat alkotó fémből kivonja az idegen anyagokat. A szennyező molekulák nem tudnak a helyükön maradni. Láthatatlan módon ugyan, de eltávoznak. Az ott maradó molekulák között teljes lesz a rend, és a fém rendkívül erőssé válik. Hát pont ez az, amit Buddha felismert. A tiszta tudatosság gyűrűje halad a fejtől a lábujjakig, majd a lábujjaktól a fejtetőig. Ha a gyűrű nem tiszta, akkor a technika nem működik. Ha a gyűrű sóvárgással és elutasítással reagál, akkor nem várhatunk eredményt. De amennyiben az tiszta, vagyis nincs jelen a sóvárgás és az elutasítás, nincs jelen a reakció, akkor a tisztítás folyamata megvalósul. A tudósunknak így sikerült megérteni ezt az elvet. Minden ember a maga módján érti meg. De tény, hogy a technika kétségkívül tisztít. Volt valaki, aki odajött hozzám és azt mondta, vehetjük példaként a feltölthető elem működési elvét. Folyamatosan töltjük és töltjük az elemeket, és azok újra és újra feltöltődnek, amikor viszont abba hagyjuk töltésüket, nem teszünk semmit, akkor automatikusan elkezdenek kimerülni. Nem teszünk semmit azért, hogy kimerüljenek, csak abba hagyjuk töltésüket. Természetesen ez is egy nagyon jó szemléltető példa. Más valaki a következőt mondja. Ismeri azokat a felhúzható játékokat? Újra és újra felhúzzuk, aztán elengedjük őket, és azok járnak egy darabig, majd automatikusan lejárnak. Nem teszünk semmit azért, hogy leálljanak, csak egyszerűen nem húzzuk fel újra őket. Buddha is adott erre egy példát. Ahhoz hasonlította, amikor megfogjuk egy kötél két végét, és ujjunkkal sodorni kezdjük, majd hirtelen elengedjük. Ekkor a kötél egy pillanat alatt kitekeredik, hiszen ez a természet törvénye. Nem hozunk létre újabb szankárákat, s a régiektől törvényszerűen megszabadulunk. Ameddig viszont gyarapítjuk a szankárákat, ameddig egyiket a másik után hozzuk létre, addig a tisztulási folyamat nem veheti kezdetét. Ez a sokszorozódási folyamat állandóan jelen van, ami azt jelenti, hogy szenvedésünk folyamatosan növekszik. Minden alkalommal, amikor gyarapítjuk a szankáráinkat, szenvedésünk fokozódik. Oly könnyű megérteni, mégis nagyon nehéz alkalmazni. Könnyen elfelejtjük ezt, ezért folyamatosan létrehozzuk az egyik szankárát a másik után, egyik szenvedést a másik után. Ez az, amit meg kell tanulnunk. Legyünk tudatában az érzéseknek, és ne reagáljunk rájuk. Az érzések tudatosítása és az, hogy nem reagálunk rájuk, olyan egyszerű, s pontosan erről szól a technika. Ha minden mást megteszünk, ami a gyakorláshoz szükséges, de ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor elmaradnak az eredmények. Ha viszont ennek megfelelően gyakorlunk, akkor az eredmények szükségszerűen megjelennek. Apránként jönnek az eredmények, saját tapasztalatunk alapján fel fogjuk ezt ismerni. Amikor egy háziasszony mos, nem az ő feladata, hogy megmondja, a mosószer melyik kémiai összetevője az, amelyik segített a ruhát kitisztítani. Ez a fejlesztők feladata, csinálják hát ők. Az átlagember feladata az, hogy megértse, hogy a szankárákat folyamatosan létrehozó rögzült szokásunk eredményezi a szenvedést. Ha leállítjuk a szankárák létrehozását, azt tapasztaljuk, hogy kezdünk megszabadulni szenvedéseinktől, és ezzel megváltozik rögzült szokásunk is. Azok, akik például haragjuk rabjai, azt fogják tapasztalni, hogy kezdenek megszabadulni haragjuktól. A szenvedélyek rabjai a szenvedélyektől fognak megszabadulni. Bármilyen más szennyeződés rabjai az adott szennyeződéstől fognak megszabadulni. Megjelenik az eredmény, megjelenik a bizonyíték, hiszen saját magunk tapasztaljuk meg azt. Csak akkor fogadjuk el, amikor kezdjük megtapasztalni az igazságot, az eredményeket, melyek a javunkat szolgálják. Ez az, amit Buddha egész életében tanított. Semlegesség, kiegyensúlyozottság. A belső semlegesség meg kell, hogy jelenjen kívül is. A semlegességnek törvényszerűen meg kell jelennie mindennapi életünkben, függetlenül attól, hogy az élet milyen nehézségeket tartogat számunkra. A tanítás nem csupán szerzeteseknek szól, hanem világi embereknek is. nagyon sok világi ember kereste fel Buddhát. Egy alkalommal világi emberek egy csoportja érkezett hozzá, és azt kérdezték tőle. Uram, nem tehetjük meg, hogy szerzetesnek álljunk, világi emberként kell élnünk. Segíthet-e nekünk is a technika? Mi is megszabadulhatunk-e? Természetesen. Ez a technika mindenkinek segít. Amikor valaki szerzetessé válik, nincs több kötelezettsége az életben. Egész életét a gyakorlásnak szentelheti, így az eredmények hamarabb jönnek majd. A világi embereknek viszont sokrétű feladatot kell ellátniuk, melyek mellett nem tudnak annyi időt szentelni a gyakorlásnak. Tehát egy kicsit több időt vesz igénybe, de a világi emberek ugyanolyan eredménnyel használhatják a technikát, mint a szerzetesek. Buddha beszédet tartott nekik, elmagyarázva, hogyan működik a technika a világi emberek esetében. A világi ember eleget kell, hogy tegyen kötelezettségeinek. Nem arról van szó, hogy mint világi emberek megfutamodunk kötelezettségeink elől. A család, a társadalom, a rokonok felé fennálló kötelezettségeknek eleget kell tennünk, helyt kell állnunk az életben, és ezzel párhuzamosan végezzük a gyakorlást. Buddha 32 tanáccsal látta el a családban élő férfiakat és nőket ahhoz, hogy a Dhamma gyakorlásával elérhessék a 32 eredményt. Mindegyik az előzőre épül. Elérkezvén az utolsóhoz, a legmagasabban állóhoz, azt mondta.
Buddhassa loka dhammehi cetangaya sanakampati asokam virajam khemam etam mangalamuttamam. Étang mangalam uttamang.
Ez a legmagasabb szintű boldogság az életben. Mi ez? Ez a
Buddhassa loka dhammehi.
Mikor szembe kerülünk az élet viszontagságaival, jönnek a hullámhegyek, a hullámbölgyek, senki sem kerülheti el az élet viszontagságaival történő szembesülést, akkor
Cittang yassana kampati.
Tudatunk nem billen ki, szilárd és kiegyensúlyozott marad.
Asokam.
Nem kezdünk el sírni, és nem teremtünk boldogtalanságot tudatunkban.
Virajang.
Nem hozunk létre semmilyen szennyeződést tudatunkban.
Khemang.
Nem hozzuk létre a bizonytalanság érzését tudatunkban. Mindig biztonságban érezzük magunkat, hiszen a Dhamma ösvényén haladva semmi rossz nem történhet velünk. Ez a legnagyobb boldogság, semlegességünk megtartása az élet valamennyi viszontagságával szemben. Különösen akkor, amikor kellemetlen dolgok történnek életünkben. Könnyű elégedetnek lenni, amikor életünk úgy árad, mint egy csodás dallam. De igazán az az ember érdemel elismerést, akinek mosoly van az arcán akkor is, ha minden rosszra fordul. Sok minden gyakran rosszra fordul életünkben. Mi mégis mosolygunk. De nem úgy, mint egy színész, hanem belülről mosolygunk. Megjelenik egy nagyon kellemetlen érzés, és mi mégiscsak mosolygunk ezen az érzésen. Anicca, te is csak Anicca vagy. Hadd lássam, meddig tartasz. Ez Buddha tanítása, ez a természet törvénye. Maradjunk semlegesek minden helyzetben, az élet valamennyi viszontagságával szemben, és felismerjük majd, hogy ez mennyire csodálatos. Bármit hirdetett is, az saját maga is gyakorolta. Még egy megvilágosodott ember számára is tartogat az élet nehézségeket. Törvényszerűen jönnek a hullámhegyek és a hullámbölgyek. 5 társának kezdte tanítani a Dhammát, majd eljutott 50, 500, 5000 emberhez. Így folytatódott a Dhamma terjedése. Már Buddha életében Észak-India majdnem teljes lakossága gyakorolta a Dhammát. Az embereknek hasznukra vált a Dhamma. Voltak néhányan azonban, akik ellene fordultak, részben azért, mert nem értették tanítását. Meg lehet, hogy így gondolkodtak. Tanításai vallásunk, hagyományaink ellen szólnak, emiatt saját vallásunk el fog tűnni. Másrészt voltak olyanok, akik azért fordultak ellene, mert megélhetésüket veszélyeztette Buddha tanítása. Voltak köztük például papok, akik így gondolkoztak. Ha az ember az ő tanítását kezdi el követni, akkor megszűnik minden szertartás, vallási ceremónia, megszűnik minden. Ő azt mondja, csak szemléld magad, tisztítsd a tudatod, és élj egy egészséges, boldog életet. Akkor mi értelme lesz ezeknek a szertartásoknak és rituáléknak? Ha ugyanis megszűntek volna ezek a szertartások, a papok munkanélkül maradtak volna, ezért Buddha ellen fordultak. Hogy állíthatnák meg a tanterjedését? Egyetlen eszközük volt erre. Akkoriban nyilvános összejöveteleket tartottak. Sok botrányt okozó randalírozás történt akkoriban. A vitázók nagyszámú követővel érkeztek ezekre az eseményekre, ahol hangos vitába szálltak egymással, és gúnyos megjegyzéseket tettek egymásra. Tényleges vita nem történt, inkább valamilyen botrányokozás volt a cél. Ettől függetlenül ezek az események nagyon népszerűek voltak, s ha valakit vereséget szenvedett, onnantól kezdve az emberek nem fogadták el többé a tanítását. Tehát ellenfelei megjelentek, hogy felvegyék vele a harcot, hogy vitába szálljanak vele. Az ásrám kapujához érve viszont megtorpantak, s elkezdtek gondolkodni. Ő egy rendkívül intelligens ember. Hogy szállhatnánk vitába vele? Még ha sikerül is botrányt kavarnunk, akkor sem lesz könnyű dolgunk, mert ő erre nyugodtan fog reagálni. Vegyük sorra, mit hozhatunk fel ellene, mibe kössünk bele, és előtte válasszunk vezetőt. Legyél mondjuk te a vezetőnk. A kijelölt vezető így szólt. Rendben, vállalom a vezetést. Írjunk össze minden egyes pontot. Így van, írjunk össze minden pontot. Nincs hosszú, bozontos hajad. Így van, ez nagyon jó. Akkoriban ugyanis az összes remetének bozontos haja volt. Nincs hosszú szakállad vagy bajuszod. Így van, ez is igaz, nincs hosszú szakálla vagy bajusza. Nincs gyöngyfüzér vagy rózsafüzér a nyakadban. Igen, ez is jó. Nem hordasz szarvasbőrt a derekadon. Igen, ez is igaz. Nem kened be magad hamuval. Igen, ez tényleg így van. Aztán megszólalt az egyikük. Ezeket már mind mások is felhozták ellene. Ő csak mosolyogva válaszolt. Én nem tartom jónak ezeket a dolgokat. Ha nektek tetszenek, nyugodtan csináljátok. Nem fogom ellenezni. Ha jónak tartjátok, akkor csináljátok. Hogy is vitatkozhatnánk vele olyan dologról, amit nem tesz meg? Inkább találjunk valami hamis dolgot a tanításában és gyakorlatában. Rendben van, ezt összetépjük, és egy új listát csinálunk. Mit tanít és hogyan gyakorol? A sílát az erény tanítja, és azt is gyakorolja. Hogy szállhatnánk ezzel vitába? Az erény egy csodálatos dolog. Ha valaki erényes életet él, és arra tanít másokat, hogy ők is azt tegyék, azzal nem tudunk vitába szállni. Mi más tanít még? A szamádit tanítja. Mi az a szamádi? A tudat mesterének lenni. A tudat mesterének lenni? Már oly sok éve próbálkozom ezzel, és nekem még nem sikerült a tudatom mesterének lenni. Ha valaki rendelkezik egy olyan technikával, ami a tudat mesterévé tesz, az csodálatos. Hogy szállhatnánk ezzel szembe? Mi más tanít még? A pannyát tanítja. És mit jelent a pannya? A pannya egy folyamat, melynek segítségével a tudat összes szennyeződése eltűnik. A szennyeződések eltűnnek? Nekem egy csepp szennyeződéstől sem sikerült még megszabadulnom. Ha a szennyeződések tényleg eltűnnek, az nagyszerű. Hogy is vonhatnánk ezt kétségbe? Ezt nem használhatjuk ellene. Mi más tanít még? Semmi más nem tanít ezen kívül. Azt mondja, csupán a sílát, a szamádit és a pannyát tanítom és gyakorlom. Ezen kívül minden más, minden hiedelem, dogma és elmélet rajtam kívül áll. Semmi közöm hozzájuk. Aki jónak tartja azokat, az csak gyakorolja. De senki se feledkezzen meg a három dolog fontosságáról, hiszen ezek képezik a Dhamma lényegét. Mivel nem tudtak semmit felhozni ellene, ezért inkább elmentek. De mégis ki kellene találnunk valamit Buddha ellen, hogy megállíthassuk a tanterjedését. Ennek egyik módja, hogy valami botrányt keverünk. Ha pedig nincs botrány, akkor majd mit csinálunk? Egy szerzetes számára mi jelenthet botrányt? Kétféle dolog jöhet szóba. A pénz és a nők. A pénzzel kapcsolatosan nem tudunk botrányt kavarni, hiszen elhagyta a világi életet, a herceg élet fényűzését, és nem tartott meg semmit a vagyonából. De a nőkkel kapcsolatosan tudnánk botrányt keverni, hiszen férfiak és nők is járnak hozzá a Dhammát tanulni. Kiszemeltek egy gyönyörű fiatal lányt, és felkészítették a feladatra. A lány minden este erős minkkel jelent meg Buddha ásrámjában, és egy fa alatt töltötte az éjszakát. Másnap kibontott hajjal távozott, és közben ezt mondogatta: csodálatos éjszakát töltöttem Számána Gotamával. És az emberek ezt hallva megkérdezték, vajon mi történhetett, miről beszél ez? Aztán ugyanúgy visszajött másnap, harmadnap, a hetedik nap, majd eltűnt. Úgy 8 hónap elteltével nagy gyűlést tartottak. Buddha éppen Dhammát tanított, ahol nagyon sok tanítványa volt jelen. Pasenádi király, az ország uralkodója is ott volt. A hadsereg főparancsnoka és a miniszterelnök szintén jelen voltak. Ekkor megjelent a lány. Egy gömbölyű fadarabot erősített a hasára, amit eltakart az alsó szoknyájával. Elkezdett kiabálni és vádaskodni. Ó, te borotvált fejű! Ha te semmit nem tudsz adni leendő gyermeket számára, akkor kérd meg az itt lévő gazdag embereket és tanítványaidat, hogy segítsenek rajta. Erre mindenki elképedt. Miről beszél ez a lány? Miért beszél így Buddhához? De Buddha csak mosolygott. Szeretettel és odaadással azt mondta. Ó, gyermekem, te pontosan tudod az igazát annak, amit mondasz. Csak szeretet és odaadás volt szavaiban. Könnyen megtehette volna, hogy azt mondja az uralkodónak, aki egyébként Buddha nagy tisztelője volt, hogy ez a lány hazudik, fejezzétek le. De ha ezt kérte volna, akkor Buddha nem lett volna Buddha. Csak odaadást sugárzott, semmi mást. A légkör teljesen megtelt Buddha határtalan odaadásával, melynek láttán a lány nagyon zavarba jött. Ekkor a kötél meglazult, és a fadarab leesett a földre. A Dhamma működik!
Kattván kattamudrangaiva gabbiniya Chanchayadutvachanang janakayamajje Santen somvidhina jitvamunindu.
Mindez azért történt így, mert tudata csendes, harmonikus és békés volt, és nem szállt vitába vele. Azzal, hogy vitába szállunk valakivel, nem érhetünk el eredményt. Ő egész életében így cselekedett. Oly sok hasonló helyzet adódott élete során, és ő minden esetben megőrizte tudata teljes nyugalmát, békéjét, tisztaságát és harmóniáját, és ezzel jót tett magának és másoknak is. Egy másik történet. Egy öreg brámin nagyon haragos volt. Ez a Gotama nevű fickó olyas valamit tanít, ami teljesen szemben áll a mi vallásunkkal. Családom tagjai, a fiaim, a menyeim mind abba hagyták rituáléink és szertartásaink gyakorlását. Ehelyett beülnek egy sarokba, és a légzésüket vagy az érzéseiket figyelik. Mi a fenét csinálnak tulajdonképpen? Ez teljesen megmérgezi a vallásunkat. El kell mennem hozzá, és meg kell ölnöm. Csak így állíthatom meg a tanítását. Rendkívül haragosan el is indult Buddhához, és közelébe érve becsmérelni kezdte. Buddha így válaszolt. Öreg ember, nagyon ingerültnek látszol. Gyere hát, ülj le, beszéljük meg, mi a bajod. Az öreg ember előre elhatározta. Nem állok vele szóba, mert nagyon okos. Így, ha beszédbe legyednék vele, haragom elszállna. S ha a haragom elszáll, akkor nem tudom megölni. Mindenképpen meg kell tartanom a haragomat. Így egyre közelebb és közelebb érve hozzá, tovább folytatta a becsmérlést. Buddha erre így szólt. Öreg ember, egy kérdésre válaszolj csupán. Szoktál-e vendégeket fogadni a házadban? Igen, sok vendég megfordul a házamban, de mi köze ennek bármihez is? Mondd, vannak-e a vendégeid között olyanok, akik ajándékot hoznak neked? Igen, van köztük, aki ajándékot hoz, de mi közöd van ehhez? Mondd, mi történik akkor, ha egy vendég ajándékot hoz, és te nem fogadod el? Hát mi történne? Az ajándék azért marad, aki hozta. Én is ugyanezt szeretném neked mondani. Vendégként jöttél hozzám. Magaddal hoztad a becsmérlés ajándékát. Én nem fogadtam el, így az továbbra is nálad marad. Tehát az ugyanúgy a tiéd marad, nem pedig az enyém. Az öreg pap intelligens volt. Csupán egy vékony fátyol, a tudatlanság fátyla takarta el előtte az igazságot. A fátyol most felemelkedett, és elkezdte megérteni. Hogy is van az, hogy egész életünkön át ajándékokat kapunk, és mi egyetlen ajándékba kapott becsmérlésért tizet küldünk cserébe? Ha pedig tizet kapunk, akkor százat küldünk vissza. Az ilyenfajta ajándékozás pedig oda vezet, hogy te is boldogtalan leszel, és én is. Gotama Buddha, mondd, hogy tanultad meg azt, hogy nem fogadsz el semmilyen ajándékot? Ülj csak le, öreg ember, ülj le ide. Most csukd be a szemed, és figyeld a légzésed, majd figyeld a megjelenő érzéseket. Csak önmagad kell figyelned, semmi mást. Önmagad szemlélése nélkül nem tudsz megszabadulni ettől a problémától. Nem vagy egyedül, ez mindenkinek nagy nehézséget jelent. Ebből az emberből, Bharadvajából, a technika gyakorlásával később Arahant, egy tökéletesen megvilágosodott ember lett. Élete hátralevő részét az emberek szolgálatának szentelte. Ha tudatunk legmélyén, azon a szinten, ahol az érzések jelen vannak, nem valósítjuk meg a semlegességet, akkor nem várhatunk megfelelő eredményeket. Ha viszont helyesen gyakorlunk, az érzések szemlélésével foglalkozunk úgy, hogy közben semlegesek maradunk, akkor eredményesek leszünk. Bármi, ami kívül történik, létrehoz egy érzést bensőnkben, az lehet kellemes vagy kellemetlen. A lényeg, hogy minden, ami kívül történik, valamilyen érzést eredményez testünkben. Ha semlegesek maradunk az adott érzéssel szemben, akkor bármilyen döntést hozzunk is, az egy helyes döntés lesz. Bármit tegyünk is, az egy helyes cselekedet lesz. Nem arról van szó, hogy ez a technika tétlenné tesz bennünket. Sőt, rendkívül tevékenyé válunk általa. Nem azt jelenti, hogy most egy vipassana meditálóvá váltam, jöhet bárki és lenyisszanthat, mint egy zöldséget, nem érdekel. Nem, egyáltalán nem erről van szó. Megtelünk élettel, tevékenyek leszünk, és reakcióval teli életünk pedig eltűnik. A reakció minden esetben tele van negativitással, szenvedéssel. Mi pedig ezentúl a reakció helyett cselekszünk, és cselekedetünk pozitív lesz, mely saját magunk és mások javát szolgálja. Ezt a változást tapasztaljuk majd. Sok esetben nagyon keményen kell majd cselekednünk, a beszéd szintjén vagy fizikai szinten, de mélyen a bensőnkben tele leszünk szeretettel és odaadással. Ha a helyzet úgy kívánja, hogy keményen cselekedjünk, akkor azt kell tennünk. Például egy gyereket látunk a tűz vagy egy mérges kígyó felé szaladni. A gyermek számára lehet, hogy azok játéknak tűnnek. De mi nem engedhetjük ezt, teljes erővel azon kell lennünk, hogy távol tartsuk a gyereket ezektől a dolgoktól. A gyerek ekkor sírni fog, mert nem tetszik neki, amit teszünk. De a mi feladatunk az, hogy távol tartsuk őt az ártalmas dolgoktól. Nem haragszunk rá, odaadást és jó akaratot érzünk iránta. De mivel segíteni akarunk a gyermeken, erőt kell alkalmaznunk. Vagy ha egy erős ember, egy agresszor bántalmaz egy gyengébbet, és mi azt mondjuk, én egy vipassana meditáló vagyok, nem foglalkozom vele. Szenvedjen mindenki saját karmája szerint. De ez nem így van, a Dhamma nem erre tanít. Ilyen esetben keményen közbe kell avatkoznunk. Meg kell akadályoznunk, hogy az agresszor helytelenül cselekedjen. Ha nem vipassana meditálók lennénk, akkor is keményen lépnénk fel az agresszorral szemben. Ugyanakkor rendkívüli együttérzést tanúsítanánk az áldozat a gyengébb irányába, míg erős haragot az agresszorral szemben. Most ez másképp fest. Odaadást érzünk a gyengébb ember iránt, de még többet az agresszorral szemben. Ő egy tudatlan ember, nincs tisztában vele, hogy mit tesz. Nem csak a gyengébb embernek árt, hanem saját magának is. Rendkívül sok negativitást és rossz akaratot hoz létre, és ezzel önmagának árt. Mindezt nem ismeri fel, annyira tudatlan, hogy a finom beszédet nem is érti, ezért keményen kell szólni vele, mert csak ezen a nyelven ért. Keményen és nagyon határozottan kell cselekednünk, de tele szeretettel és odaadással. Előbb meg kell vizsgálnunk magunkat. Amikor kemény fellépésre van szükség, meg kell vizsgálnunk magunkat. Vizsgáljuk meg magunkat. A külső körülményeknek köszönhetően most ezeket az érzéseket tapasztalom bensőmben. Jelen vannak ezek az érzések, de én nem reagálok rájuk. A személy iránt, akivel szemben keményen fel fogok lépni, nem érzek más, csak odaadást. Ekkor elmondhatjuk, hogy a technika eredményt hozott számunkra. Számos eset támasztja ezt alá tanítom Szájágyi Ubakin életéből. Időnként ő is nagyon keményen lépett fel. Ezért azok, akik nem ismerték közelebbről, kételkedni kezdtek. Miféle vipassana tanító ez? Hogy lehet az, hogy időnként ordítozik? De számunkra, akik közel álltunk hozzá, ez teljesen világos volt. Amikor kiabált, a haragnak nyoma sem volt benne, a kívülállóknak mégis úgy tűnt, mintha mérges lenne. De mélyen, bensőjében csak szeretet és odaadás volt. Természetesen keményen megkövetelte a fegyelmet munkahelyén, a kormányhivatalban és a meditációs központban is. Bármilyen szabályok, előírások is voltak, megkövetelte, hogy a gyakorlók aszerint dolgozzanak. Mindenki azzal a céllal jött a központba, hogy elsajátítsa a Dhammát és fejlődjön a Dhammában. Ha viszont valaki nem dolgozott megfelelően, az semmilyen eredményt nem ért el. Ezekkel az emberekkel időnként szigorúan lépett fel. A központ meditációs cellákkal volt ellátva. Az egyik alkalommal észrevette, hogy valaki elhagyta a celláját, és sétálni kezdett odakint. A tanító megkérdezte tőle, mit csinál itt? A tanítvány így válaszolt, úram, ez és ez történt, ezért ki kellett jönnöm a cellából, de már is visszamegyek. Kis idő múlva újra kijött az illető. És most mi történt? És ő újra adott valami magyarázatot. Amikor rájöttünk, hogy ez az ember nem az előírásoknak megfelelően dolgozik, akkor Szájágyi a meditációs teremben így szólt hozzám. Goenka, most lemegyek hozzá, és nagyon keményen leteremtem. A cellák csak néhány lépésnyire voltak a teremtől. Lement hozzá, kopogott az ajtaján, és aztán elkezdett ordítani vele. De ez nem akármilyen ordítás volt, hanem egy nagy vipassana mester ordítása. Olyan volt, mint egy földrengés. Az egész vipassana központ beleremegett. Ezután mosolyogva jött fel a lépcsőn, és nevetve azt mondta, Goenka, nem tehettem mást, kiabálnom kellett ezzel az emberrel. De hát milyen kiabálás volt ez, tele szeretettel és odaadással. Az életben nagyon sokszor kell kemény döntést hoznunk, mivel az adott személy nem ismer más nyelvet. Hozzunk kemény döntéseket, de mindig szeretettel, mindig odaadással, mindig jó akarattal. Ha egy csöpnyi rossz akarat is van bennünk, azzal magunknak ártunk. Így hogyan segíthetnénk másokon? Ha magunkon nem tudunk segíteni, akkor másokon sem. Ezért előbb magunkon kell segítenünk. Erősnek kell lennünk ahhoz, hogy a gyengéken segíteni tudjunk. Ha bénák vagyunk, nem segíthetünk egy másik bénának. Ha vakok vagyunk, nem vagyunk képesek egy másik vakembert vezetni. Az első lépés tehát az, hogy tegyük magunkat egészségessé. Előbb magunkon segítsünk, utána tudunk csak másoknak segíteni. Buddha azt mondta, az embereket négy csoportra oszthatjuk. Az első csoport a sötétség felől halad a sötétség felé. A második a fény felől halad a sötétség felé. A harmadik csoport a sötétség felől halad a fény felé, míg a negyedik a fény felől halad a fény felé. Soha nem tartott előadást misztikus dolgokról.
Svakkhátó bhagavata dhammo.
Tanítása oly egyszerű. Amikor olyan dolgot mondott, amit az emberek esetleg félreérthettek, azonnal megmagyarázta. Mi a sötétség? Mi a fény? Hogyan haladunk az egyiktől a másik felé? Az első csoport a sötétség felől a sötétség felé halad. Valaki tele van szenvedéssel minden szempontból, egészségi, anyagi, családi és társadalmi helyzete miatt is szenved. Csak szenvedés van jelen körülötte. Ez jelenti a sötétséget, a sötét életvitelt. A boldogságnak egy cseppje sincs jelen. Ez a személy minden pillanatban csak haragot és gyűlöletet hoz létre. Emiatt vagy amiatt vagyok ebben a helyzetben. Gyűlöletet, haragot, rossz akaratot érez mások iránt. A sötétség jelen van, s ő csak újra, folyamatosan a sötétség magvait ülteti el. A szenvedés jelen van, s ő nem tesz mást, mint továbbra is a szenvedés újabb magvait ülteti el. Ez a harag, a gyűlölet és a rossz akarat nem hoz más, csak szenvedést. Így az ilyen ember élete a jövőben is tele lesz szenvedéssel. Tehát a jelen és a jövő is szenvedést és sötétséget hoz számára. A második csoport a fény felől halad a sötétség felé. A fény azt jelenti, hogy az ember minden szempontból boldog. Egészségi, anyagi, családi és társadalmi helyzete rendben van, s megtalálta helyét a társadalomban. De mégis őrületben él, egocentrikus és mindenki más gyűlöl. Mindenki semmire kellő körülöttem. Én viszont nagyon okos vagyok, ezért boldog is vagyok. Nagyon sok pénzem van, jó pozícióm és hatalmam is van. Mindenki gyűlöl. Most boldog, mert a múltban felhalmozott jó karmáknak köszönhetően kellemes dolgok veszik körül. De minden pillanatban, amikor elültet egy magot, az a szenvedés magja. Tehát ez az ember a fény felől, a sötétség felé halad. A harmadik csoport ugyanonnan indul, mint az első. Szenvedés van körülötte, de belül ott a bölcsesség és mosolyog. Boldogtalanságom a múltamban felhalmozott rossz karmáknak köszönhető. Hadd dolgozzam le a tartozásomat. Folytatom a vipassana gyakorlását, az anicca gyakorlását. Úgy tűnik, hogy a szenvedésem oka ez a bizonyos személy, de tudom, hogy valójában nem ő az oka boldogtalanságomnak. Ő csak segít felszínre hozni szenvedésemet. Boldogtalanságom általa vagy más emberek által mindenképpen a felszínre jön. De ő csak szeretetet és odaadást érez az adott személy iránt, a szeretet és az odaadás magvait ültetve ezáltal. Most erős ugyan a sötétség, de a jövő fényt hoz majd számára. Előbb vagy utóbb eltűnik a sötétség, csak a fény marad. A fény magvait ülteti el most, ami fényt és boldogságot hoz számára a jövőben. A negyedik típus a fény felől halad a fény felé. Az élet minden lehetőséget megad számára, a pénz, az egészség, a munka és a család tekintetében. Mivel ez az ember bölcs, pontosan érti a következőt. Mindezt a múltban felhalmozott jó karmáknak köszönhetem. És bármilyen jó karmával bírjanak is múltbeli cselekedeteim, azok nem tartanak örökké. Cselekedeteim gyümölcse nem tart örökké, egyszer csak vége szakad. Ezért úgy kell hasznosítanom a rendelkezésre álló pénzt, pozíciót, hatalmat, hogy mások javát szolgáljam vele. Fenntartom vele saját magam és azokat, akik tőlem függnek, a többi pedig mások javát kell, hogy szolgálja. Tehát folyamatosan szeretetet, odaadást és jó akaratot hoz létre. a beszéd szintjén, valamint a fizikai és tudati szinten megvalósuló valamennyi cselekedete mások javát szolgálja. A fény magját ülteti el, így a fény felől a fény felé, a boldogság felől a boldogság felé halad. Ne az első vagy a második kategóriába, hanem a harmadikba vagy a negyedikbe tartozzunk. Nem dönthetjük el, hogy a harmadik vagy a negyedik kategóriába kerülünk-e, hiszen lesznek időszakok, amikor a múlt karmáinak köszönhetően életünk tele lesz sötétséggel. Viszont jelenlegi karmánknak mi vagyunk a mesterei. Buddha azt mondta.
Attahi attano nátho, attahi attano gati.
Saját magad mestere vagy, senki más nem lehet a mestered. Senki más, csak te lehet saját jövőd mestere is. Bármi is történt a múltban, az megtörtént. De mostantól ne hozzunk létre egyetlen szenvedést hozó szankárát sem. Saját magunk mesterei vagyunk, legyünk a jelen pillanat mesterei. A jövő nem más, mint a jelen pillanat gyermeke. Ha mesterei vagyunk a jelen pillanatban, ha jelenünk dammával van megtöltve, akkor a jövőnk automatikusan sötétségtől mentes lesz, és boldogságot hoz számunkra. Fejlesszük ki magunkban ezt, a jelen pillanat feletti uralmat. Ez a vipassana. Váljunk a jelen pillanat mestereivé. Ebben a pillanatban én vagyok saját magam mestere. Nem ültetek el egyetlen olyan magot sem, ami szenvedést vagy sötétséget hoz. Csak a fény és a boldogság magvait ültetem el, melyek jót eredményeznek nekem és másoknak. Figyeljünk arra, hogy helyesen gyakoroljunk. Így a jó eredmények mindenképpen megjelennek életünkben. Értsük meg pontosan a technikát. Egy napunk maradt arra, hogy komolyan gyakoroljunk, és ez alatt annyi tudati szennyeződést hozzunk a felszínre, amennyit csak lehetséges, és erősödjünk a technikában. Az érzéseknek egyrészt tudatában kell lennünk, másrészt meg kell őriznünk semlegességünket velük szemben. Legyünk tudatában testi érzéseinknek, és maradjunk semlegesek velük szemben. A többit bízzuk a dammára. A jó eredmények így nem maradhatnak el. Fejlődjenek hát a dammában, fejlődjenek a dammában. A damma oly nagyszerű, oly csodálatos. Részesüljenek mindnyájan a damma legjobb gyümölcseiben. Élvezzék mindnyájan az igaz boldogságot, az igaz békét, az igaz harmóniát.
Mangalam.